nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
Lesz a háború Ukrajnában, ezt fogjuk végigbeszélni dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Figyelj Botond, most mielőtt külpolitikai elemzésbe bocsátkoznánk, én rengeteg hadtörténelmi munkát elolvastam, és egyetlen egy dolog világossá vált a számomra, hogy ott, ahol számítanak, hogy támadás fog bekövetkezni, ott nem jó támadni, mert az egy ilyen nem kecsegtett sikerrel, semmiképpen sem nem gyorsan lezárható konfliktus, nagy anyag és ember áldozattal jár, stb. Van, amikor nincs más választás, de most van. Tehát én azért gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon erősre sikerült karcsörtetés, de igazából egyik fél sem akar ebből nagy konfliktus, mert én azért arra is befizetnék, hogy az ukránokért mondjuk hány amerikai katona áldozná oda az életét szívesen, vagy hány francia, vagy akár lengyel, vagy tehát, hogy egy ilyen konfliktus oké, de és oda vezényeltek nagyon sok csapatot, de attól tartok, hogy ez szerencsére csak karcsörtetés, és a sajtó nagyítja fel ezt.
Hát sok mindenben van részigazságot, tehát a hadtörténetben valóban nem biztos, hogy ott kell figyelni, ahol a legnagyobb felvonulás zajlik, ezt tudjuk a második világháború számos csele óta. Az is biztos, hogy úgy tűnik most tegnap éjszaka óta körülbelül 8000 katonáról akar dönteni az amerikai Fehérház, hogy átdobják őket Ukrajnába, ez ugye elég komoly döntés lenne, hogyha megjelennek amerikai katonák itt a kelet-európai NATO hadszintjére, jóval nagyobb számban potenciálisan bevetésre készen. Nyilván nem Ukrajnába fognak megérkezni, tehát azért ennyire messze senki nem tart. Eközben azt kell, azt hiszem érzékelni, és ez az, amit nehéz itt a karcsörtetéstől szóló beszámolók között, hogy Oroszország ezt, amit most kér, tehát azt, hogy nem érzi magát biztonságban, és hogy hát kis túlzásban, hát miért nem számolja föl magát, de hogy miért vannak amerikaiak, miért volt bővítés, miért akarják meg Ukrajnát is adott esetben fölvenni.
Hát az orosz külügyminiszternek az volt a kedvenc idézettem az elmúlt hetekből, hogy vonják ki a NATO csapatokat, és felsorolt egy csomó országot, Magyarországról is, ami azt jelenteni, hogy a magyar honvédséget ki kéne vonni Magyarországról, hiszen NATO tagok vagyunk.
Igen, tehát itt egészen furcsa felállások vannak, hogy Oroszország a szomszédos területek, és akkor vajon Alaszka minek számít. Tehát, hogy ezek nyilvánvalóan nem teljesíthető kérések voltak. Tehát ezt ők is tudták, meg a NATO is tudja, és jelenleg erről egyáltalán nincsen szó, sőt, gyakorlatilag nagyon komoly felépítkezés zajlik, amennyire ilyen gyorsan tud ez történni. Tehát nagyon látványos csapatmozgások vannak, messze nem csak az Egyesült Államok részéről, hanem mondjuk még Dánia is döntött úgy, hogy akkor repülőgépeket, F-16-osokat fog vezényelni, fregattot a Balti-tengerre, a spanyolok hadihajókat küldenek, még Franciaország is fog küldeni, Hollandia F-35-osokat. Tehát hogy láthatóan nem arról van csak szó, hogy az amerikai kapcsolatot zajlik, hanem az európaiak is megmozdultak. Most ebben azért ugye a németek a leg... hát ugye a Putyin first PR, Putyin megértő kifejezés nem véletlen született meg a német nyelvben Gerhard Schröder óta. Tehát itt azért érezni azt a feszültséget, hogy az USA érdekek egész mások, mint az európai érdekek. Tehát Európa nem akar háborút, megegyezést akar, kereskedni akar, gázt akar, energiát akar. Miközben az USA pedig azt szeretné, hogy itt lezárodjon az a számára másodlagos hadszintér, hiszen Kína az elsődleges.
És egyébként Kínánál is van konfliktus forrás, csak az ugye messze van, és nem látjuk. Ott is tuszatnyi repülővel sértették meg Tajvan légterét, és ott is van amerikai erődemonstráció, csak az ugye valahogy messzebb van.
Abszolút így van, és ez az, amit viszont Moszkva helyesen érzékel, hogy Amerika talán nem fog annyi erőforrást és figyelmet tudni, akarni áldozni az európai hadszintérre. Viszont amit az elején mondtál, azt azért nem fontos, hogy elmondjuk, hogy valóban nem csak az történik, hogy Ukrajna határán ott van ez a több mint 100 000 orosz katona, meg különböző, tehát láthatólag a logisztikai szempontból is fontos járművek is megjelentek, a későbbi gyalogos szállítást alkalmastól kezdve látjuk azt, hogy a vasúti sínek mentén hogyan helyezkednek el ezek a mostani csapat tartalék helyzetek, és hogyan tudnák ezt kötött pályán tovább szállítani Ukrajna felé. Tehát itt azért realisztikus a fenyegetés. Viszont azt is látni kell, hogy mondjuk a NATO elkezdett pakolni egységeket, tényleg mint a rizikóban, annak idején, amikor azzal játszottunk, Szentpétervár felé. Tehát, hogy hogyan lehet fenyegetni Szentpétervárt, hogyan lehet fenyegetni más olyan fontos dolgokat, amit Oroszország nem tud megvédeni, mondjuk Kaliningrádot. Tehát, hogyha ez elindul, akkor ugye valóban még az se logikus, hogy ahol a pedig ütkezés zajlik, csak oda teszünk mi is, hanem akkor bizony a másik, az ellenfélnek a puhába a testei fele is elindul egy ellensúlyozás, és ezt most már látjuk, hogy működik. Ami abból a szempontból aggasztó, hogy úgy látszik, azért a felek minimum forgatókönyveket már legyártottak arra, hogyha tényleg történik katonai konfliktus.
Most, hát ez a baj, ugye, hogy ilyen mozgósításokat nem csak úgy csinálnak, hogy na most akkor pakoljunk oda, egy picit ijesszük meg, hanem itt azért tényleg le vannak a ABC forgatókönyvek.
De emberek, senkinek nem érdek a háború, hát az oroszoknak sem. Hát hogy megy a gáz Európába, ha közben konfliktus van Európában? Nekik meg szükség van a bevételekre.
Hogy jöjjön a gáz, vagy melyik szövetségesünk az, amelyik esetleg maga adna el. Tehát, hogy itt azért rengeteg belső konfliktus is van, ezt nem haboznak az oroszok kihasználni. És hát azért a történelem olyanból is látott már verziót, amikor senkinek nem volt érdeke a háborút, és azt kitelt. Ugye nagyjából terülsz az első világháború története. Tehát, és ott még rokonok is voltak az uralkodók, most pedig azért Putin nem másodonok a testvére Bidennek. Tehát ha ezeket nézzük, akkor azért ugye két probléma van. Az egyik az, hogy mikor lesz egy ideges orosz, vagy ukrán katona, vagy valahol egy lett határőr, aki véletlenül elsüt egy pisztolyt. Tehát mindig itt van a miscalculationnek a kockázata, amire rögtön azt fogjuk hinni, hogy ez valamilyen dezinformációs művelet tényleg megtörtént, nem történt, és nagyon nehéz összeerönteni ezt 24-48 órán belül. A másik probléma az, hogy Oroszország egyszerűen hihetetlen magasra emelte a téteket, és gyakorlatilag kikényszerítette azt, amit 7 éve nem tudott, hogy tárgyalunk. Hogy a NATO, hogy Amerika, hogy a német külügyminiszter, hogy mindenki elkezdett hirtelen az oroszokkal foglalkozni, tehát azt már el lehet mondani, hogy Putyin valóban fogadja sorra és Szergej Lavrov a különböző tárgyalásokat, eredményeket, amiről eddig nem volt szó. Tehát ennyibe kerül nekik az, hogy ezt a 100 000 embert ott állomásoztassák, cserébe megkapják ezt a lehetőséget, hogy tényleg a nyugat kénytelen leülni és foglalkozni velük. Tehát ez a 7.-8. éve volt ugye az ukrán válságnak.
Oké, de közben itt, ahogy mit mondtál erről, hogy van egy ideges ember, hát én legfőképpen attól félek, hogy egy ideges ukrán gerilla van, aki ugye ilyen gerilla háborúra rendezkednek be. Ők a legidegesebbek ebben a szituban.
Így van, tehát ez a kockázat is ott van, nyilvánvalóan az is látszik, és erről szintén már 7 éve írják a riportokat, hogy az oroszok milyen mélyen vannak, nem titkosszolgálati fedésekben a különböző ukrán államigazgatási szervekből, ugye sorra számolták ott föl ezeket, de hát ez egy versenytutás, nyilván mindig ott lesznek, hogyan tudnának korruptálni orosz barát elemeket egy bát kormányba. Tehát azért a kevésbé valószínű forgatókönyvek közé tartozik, hogy Ukrajnát hip-hop elfoglalják, és ott is maradnak, és ehhez végtelen mennyiségű katona kell, mert egy óriási országról beszélünk, akinek a nagyobb része nem akar elfoglalás alá kerülni. Tehát nem valószínű, hogy ez a forgatókönyv. Ez, hogy Biden elszólja magát, hogy minor incursion, tehát hogy kisebb behatolás, azért az nem ugyanaz, mint hogyha okupáció történik. Ebből is látszik, hogy az amerikaiak is másokra készülnek. Endre?
Én azt akartam kérdezni, hogy de egyébként Ukrajnának sem biztos, hogy érdeke, hogy az orosz medvét felbőszítse.
Ukrajnának abszolút nem, és a Zelenszkij nyilatkozatokat néztek, az európai sajtóhoz képest meglepően visszafogott. Tehát nem arról van szó, hogy már két heti idegérelmet raktároznak, nyilvánvalóan készülnek, de ő is azt mondja, hogy hát 7. éve orosz csapatok jelen vannak az ország területén, lehet, hogy más területeken is lesznek, nem véletlen persze a belarusz hadgyakorlat, megint csak egy fenyegetési lehetőség arra, hogy ott is nagyobb orosz mennyiségű csapatot elhelyezzenek. De valamelyik orosz külügyminisztériumi vonalon már belengedték azt, hogy mi van, hogyha véletlen nukleáris fegyverzetet is taktikait előre helyeznek Belarusba. Tehát nagyon, nagyon sok minden zajlik. Az ukránok ehhez képest egy ideje persze ezt kitartóan mondják, de azért azt se felejtsük el, hogy itt is lesz egy elnökválasztás 2024-ben Zelenszkijnek. gyakorlatilag mind a két oldali versenytársával relatív jól elbánt, tehát különböző korrupciós perekkel és másokkal kezdi magát pozícionálni. Tehát, hogy van egy olyan irektani pillanat, amikor, és szerintem Magyarország számára ez az aggasztó, hogy nem látni, hogy a felek hova tudnak visszalépni.
Pont ezt akartam kérdezni, igen, hogy be vagyunk ide ékelődve, elég csúnyán.
És ha már ebbe az irányba elviszitek a beszélgetést, akkor egy összeesküvés elméletemet hadd osszam meg veletek. Mi van, hogyha a két nagy hatalom karcsörtetése, Európát gyengítése, ez mindegyiküknek érdeke? Nem akarnak ők háborúzni, egy nagyon feszült helyzetet fenntartanak, mi alatt Európa őrlődik, ugye a németeknek a gázellátás miatt eszükbe sincs egy ilyen háborúba belebonyolódni, pláne Oroszországgal, ugye érezzük a pikantériát, hogy egy német-orosz konfliktus a második világháború után hova vezethetne, úgyhogy ők látványosan távol tartják magukat. Az Európai Unió finoman szóval nem egységes ebben a kérdésben, lásd például Magyarországnak a politikáját, ami orosz barátabb, mint általában véve az Európai Unió, sőt, hogy a magyar miniszterelnök nem is olyan soká megy Vladimir Putyinhez. Igen, látogatásra. Tehát nem egy ilyen egységes fellépés. Amerikának nem annyira jó egy nagyon erős Európa, az oroszoknak pláne nem érdekük egy nagyon erős Európa, és akkor így elcsörgetik a kardjukat, Európa meg fő a saját levében. Addig sem a közös meg az összefogás, meg ezek a szavak lengedeznek a döntéshozók szeme előtt, hanem az ukrán konfliktus.
Ez a teória valószínűleg egy 10 éve gond nélkül megállhatta volna a helyét, tehát amikor még Kínát nem egy ennyire felemelkedő versenytársnak látja az Egyesült Államok. Ugye a probléma itt abban van, hogy az Euróatlanti Szövetségnek most megvan a maga nagyon komoly kihívása, geopolitikai, kiber és katonai értelemben is a csendes óceán, indiai óceán térségen. Tehát igazából egyik szélnek sem érdeke az, hogy most túl nagy erőforrásokat kelljen az oroszokra áldozni, és pont ezért is nyomják, mert az oroszok hihetetlen jó időzítéssel fogták meg ezt a konfliktust, mert ezért is gondolják, hogy hamarabb ki tudnak majd sikarni koncessziókat. Tehát valamilyen látványos koncessziót, és ez lehet, hogy nem csak Ukrajna, sőt más területekre is érvényes lesz, hogy egyszer csak már nem fog nekünk feltűnni, hogy mennyi orosz csapat van Belarusban, és hogy gyakorlatilag már az Unió megtörtént, és Lukasenkónak nem nagyon lesz választása, eddig is már egyre csökkent ez a mozgásteret, hogy a kazasztáni történet elintéződött 2 hét alatt, és a világ gyakorlatilag alig...
Megvonta a vállát, igen.
Tehát azért, ha azt veszük, itt az ukrajnai füst mögött elég sok minden rendeződik, és akkor most nem nézzük meg az orosz ellenzék helyzetét, hogy éppen itt mi történik, vagy mi nem, mert egyszerűen ez erre nem is jut idő. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden történhet, és emellett nyilván valami látványos képfogást akar megint Vladimir Putyin, aki szintén nem fiatalodik, és hát azért az államfőknek a pszichológiai íve az mindig azt mutatja, hogy ahogy több időt töltöttek a hatalomban és idősödnek, egyre inkább történelmi hagyatékot szeretnének. Ez veszélyes, tehát ez az, ami nem racionális, és ugye innen indul el az 1938-as párhuzam. Tehát, hogy minél több dolgot megadunk koncesszióba a békére, annál inkább betekjük tulajdonképp a vadállatokat, és olyan ezt hol lehet megfogni. Ki állt volna igazából, ugye ezt pont most a Netflix megütenésítette, hogy már a Szudéta vidékért kellett volna háborúzni, nem tudjuk, tehát nehéz megmondani, hogy az sikeres lett volna, de ugyanezek a kérdések, hogy mennyire kell agresszívnak lenni. Egy biztos, Oroszországnak folyik el a pénz ezen a műveleten, tehát ez egy rendkívül drága dolog, amit ők most csinálnak, és még ha most a magas olajárak miatt, energiárak miatt van is pénzük, ez azért nem egy fenntartható állapot. Tehát, hogy ebből valahogy mindenképpen ki kell lépni Vladimir Putyinnak, és ezt a lehetőséget vagy valamilyen módon koncessziókkal biztosítja a nyugat, de a nyugatnak inkább érdeke az időutás. Putyinnak inkább érdeke az, hogy tovább emelje a téteket, és ugye ezt érzékeljük, hogy a tétemelés az egyszerűen annyira orosz érdek a gyorsabb lefolyás, hamarabbi kikényszerítés miatt, hogy ez az eszkaláció viszont erősíti, amit egyelőre nem tudtunk, hogy megfogni, tehát hiába vannak ott a Fegyelőtengertől a Balti-tengerig a NATO csapatok, és egyre lelkesebb az amerikai elköteleződés, és egyre inkább emelik annak a költségét, hogyha Ukrajnában egyébként tényleg beavatkozás történik, kisebb vagy nagyobb.
mindig azt kell nézni egy ilyen konfliktusnál, hogy mit nyerhet az egyik fél. Tehát most ugye tegyük fel, hogy mindenkinek igaza van, Oroszország az agresszor. Még nem, mert ugye még csak felvonul, de mondjuk agresszívan lép fel. Mit nyerhet Oroszország egy ukrán hadművelettel? Hát még nagyobb karantént, nem? Tehát most itt arra próbálok rávilágítani, hogy olyan sokat nem nyerhet, nem tudom, hogy megérnie ezt a hadműveletet egyáltalán végrehajtani, még ha sikerrel kecsegtetne akkor is.
Azért, ha moszkvai fejjel gondolkozunk, ebben lehetnek nyereségek abban az értelemben, hogy gondoljunk bele, egy NATO csatlakozás körül járó országot le lehet lökni erről a pályáról. Ez azért egy nagyon durva üzenet, és az, hogyha a NATO ezt nem képes megakadályozni, hogy a saját szomszédjában ilyen dolgok történjenek, akkor azért az a klasszikus NATO megosztás, NATO részekbe való sószórás, sebekre való sószórásnak egy nagyon-nagyon hasznos és jó működő taktikája. Ugye ez gyakorlatilag most már történik. Tehát, hogy na mire jó van át a gyerekek, hogyha még az ukrán kérdéset írjátok eldönteni. Hát, tehát, hogy ennek azért van egy kommunikációs lehetősége, amit biztos, hogy nem félne a már jól bejáratott orosz trollgyársereg tovább vinni. Tehát lehet a NATO-val szemben pszichológiára pozícionálni, és ha végignézzük az orosz-európai-eurázsiai határt, akkor gyakorlatilag minden területen felülkerekedett Vladimir Putyin, tehát Fehér Oroszországtól, Kazasztánig, a békefenntartók, a Nagorno-Karabahi konfliktus környékén, Azerbajdzsán, Erbénia, Grúzia, a maga Abkház-Oszétia szakadárrégiókkal. Tehát végeredményben, ha nem is állította vissza a régi Szovjetuniót, vagy még Putyin, amiről egyébként beszél gyakorlatilag amióta elnök, mégiscsak a környékbeli, tehát a pufferzónát meg tudja teremteni Oroszország körül. Ennek az egyik utolsó, és ilyen szempontból viszont majdnem az egyik legérzékenyebb, hiszen Moszkvához a legközelebb eső része az ukrán terület.
Hát az időhúzás, meglátjuk, hogy bejön-e akkor a NATO-nak.
Még Magyarországot megvitatjuk? Mert mi nem, meg aztán most azt nem vitatjuk meg, hogy milyen helyzetben vagyunk magyarként.
Mert vagyunk ékelődve.
Nem, mert hogy ugye a szomszédunk Ukrajna magyar kisebbséggel, de NATO tagok vagyunk, uniós tagok vagyunk, de közben ugye legendásan jó kapcsolatokat ápolunk Vladimir Putyin Oroszországával, tehát hogy egy ilyen nagyon furcsa katyvaszban ül éppen Magyarország. Miniszterelnök úr ugye pont most megy, majd február elején látogatóba Vladimir Putyin az egy nemzetközi konfliktus kellős közepén, szóval érdekes, nem tudom mit szólnak Brüsszelben meg, és most a NATO és az EU központjában például ehhez a látogatáshoz, ez nem egy jó üzenetnek tűnik így elsőre.
Hát ugye attól függ, hogy majd mire tárgyalnak, hogy megállapodna a gázszállításról, vagy pedig valami más történik, ez a gáz hogyan jut ide, és lesz ebből tovább eladás, tehát hogy itt az Unió is a maga módján ezt tudja szofisztikáltan kezelni, hiszen ők maguk, főleg a németek is igyekeznek ebben a konfliktusban még mindig inkább közvetíteni és megérteni. Tehát ilyen szempontból Magyarországnak a legnagyobb kockázat az, hogyha tényleg történik ukrajnai beavatkozás, és ebből Magyarország NATO felvonulási területté válik, és az ukrán menekültek pedig el fognak indulni nyugatra adott esetben, ami ugye balti államoktól Romániáig Magyarországot is fogja érinteni. Tehát erre biztos, hogy léteznek tervek, gondolom a Honvédelmi Minisztérium környékén, hogy ezt hogyan lehet kezelni, és azért ezzel, hogyha ez tényleg megtörténik, és leállnak az energiaszállítások, akkor azért egész Európa felkészül, hogy ezt hogyan, milyen forrásból tudja pótolni, itt az Egyesült Államok mellett még hogyan, milyen csatornákat tud bevetni. Tehát Magyarországot ez kőkeményen érinti, és azt hiszem, hogy a Orbán-Putyin kapcsolat az alárendelt azért a nemzetközi eseményeknek, tehát nem tud külön mozogni akkor, amikor eszkalálódnak a dolgok. Más kérdés, hogy a paksi atomerőmű az fokozódó európai érdek, vagy német érdek, azt is mondhatjuk. Tehát, hogy vajon emiatt mennyire szép kaphat a magyar miniszterelnök a nagy európai szövetségesétől, és mekkora ellenfél elegendő Washingtonból ehhez. Tehát ez egy egyre inkább csúnya víz alatti szövetségesi játékot is mutat, aminek a részleteit csak akkor látjuk, amikor egy-egy fél felkiált egy erősebb fogás után.
Hát, okay,
hát nagyon érdekes volt, hát és biztos. Folytatnánk még szívesen legalább egy 20-30 percig, de sajnos ezt Kántor Endre nem teszi lehetővé, úgyhogy majd felhívlak privibe, és akkor beszélgetünk valahol egy sör mellett. És a Kántornak nem mondom el, hogy mire jutottunk, jó?
Legyen így, várom.
Köszönöm szépen.
Kígyózt belengedtem. Köszönöm szépen, köszönjük.
Szervusz, szia!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő elemezte nekünk az eszkalálódó ukrán-orosz helyzetet, a NATO hozzáállását az egészhez, Magyarország helyzetét, hát meg nyilván azt, hogy a távol-keleten, Kínában mi történik mindeközben.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében!